Több ponton is hibázott a szlovák miniszterelnök testőrsége a Nyitrabányán történt merénylet során, így vélekedik az általunk megkérdezett biztonsági szakértő. Hajós István szerint szinte mindenben a nemzetközi protokollban meghatározottal ellentétes módon jártak el a testőrök. Azt viszont jól tették, hogy legalább nem kezdtek el lövöldözni. Azt is elmondta, az első lövés szakmailag elkerülhetetlen volt, hiszen a reakcióidő előtt történik meg, ám a többi találat elkerülhető lett volna. A merényletről készült felvételek tanúsága szerint senki sem tudta hirtelen, hogy mi a teendő. Lakatos László interjúja.
Amikor a múlt hét szerdán meglőtték Robert Fico szlovák miniszterelnököt, megjelentek a videók is, amelyek ott készültek a helyszínen is. Nekem akkor az tűnt fel, hogy mintha nem lennének a helyzet magaslatán a biztonsági őrök. Ezt a szakértő is így látja, vagy rosszul látom ezt?
Nem, sajnos ezt jól látja ön is, és a közvélemény is. A szakma egyetért abba egyöntetően, hogy sajnos több súlyos hibát vétettek, nem követték a protokollt a személyvédelemben résztvevő testőrök, és ez is vezethetett odáig, hogy egyrészt ez az incidens megtörténhetett, maga merénylet, illetve hogy ennyi lövést tudott kapni a miniszterelnök.
Igen, az volt a másik, ami feltűnt, hogy ugye vissza is volt lassítva az egyik felvétel, úgy jelent meg már eleve valamelyik honlapon, és az ötödik volt az, amikor már fogták a kezét. De még az is el tudott dördülni irányba. Ilyenkor mi a protokoll egyébként, mit kell tenniük, vagy mit lehetett volna tenni? Gondolom az első lövésnél nincs mit tenni.
Nézzük az előkészítési fázistól. A titkos szolgálatok azért vannak, hogy egyébként kiszűrjék az olyan potenciális személyeket, akik veszélyt jelenthetnek a társadalomra, vagy akár bármely politikára. Az elkövető többször tett az interneten erőszakos megnyilvánulásokat, plusz fegyvertartási engedélye volt hivatalosan. Tehát pontosan tudták, hogy van egy olyan fegyverre rendelkező személy Szlovákiában, aki többször nyíltan fenyegette a jelenlegi miniszterelnököt. Nem ártott volna, én azt gondolom, esetleg az ő fényképét a helyszínbiztosítóknak elküldeni azokra a programokra, ahol a miniszterelnök megjelenik, hiszen akkor az ott lévő rendőrök, ha felismerik, az már úgy gondolom, hogy azért egy elég erős gyanú biztonsági kockázat, hogy aki szokta fenyegetni, és van fegyvere, az most itt áll a kordonnál. Hát mégiscsak vizsgáljuk meg, nem? Tehát rendőr lennék, akkor biztos oda mennék, és azért megmotoznám, hogy esetleg nincsen nála ez a fegyver. Ez az előkészítési szak, ezt elmulasztották. Így ezért nem hibásak a testőrök. Tehát a személyvédelmi csapat azért nem hibás, ezért maximum a titkos szolgálatok okolhatóak, vagy a rendőrség, hogy oda jutott a kordonhoz az elkövető egy fegyverrel a kezébe.
Az egyébként, hogy egy miniszterelnök hord-e golyóállomellényt vagy nem, az mitől függ? Mert ugye, ha már tudhattak róla, meg fegyverrel valaki fenyegettem, sőt, a cikkek szerint a titkosszolgálat is tudott róla, hogy valami készül, vagy hogy akkor nem adunk rá egy golyóállomellényt, az nem védeleget?
Tehát az, hogy az elnök vagy a védett személy visele golyóálló mellényt, ezt mindig a személybiztonsági csapata dönti el. Egyébként a társhatóságoktól, tehát mondjuk a titkosszolgálat és a rendőrségtől kapott információk alapján. De azt is vizsgálni kell, hogy például a titkosszolgálat jelezte az ő személyvédelmi csapatának, hogy azért vannak olyan információk, hogy lehet, hogy valami készül. Mert ha ennek ellenére akkor nem adtak rá mondjuk mellényt, akkor például már itt felelősségre vonhatóak ezért is.
Mert egyébként ugye a lövés irányából az derült ki, hogy ha van rajta, akkor lehet, hogy egy eséssel megúszta, mert ugye a lövéstől hanyatt esik, de nem éri őt lövés.
Igen, illetve az első lövése, hogy eldördül, a régen elleni merényletnél ez egy tökéletes iskola példa, hogy a második lövést már a testőr kapja. Hiszen azonnal beugrik a tűzvonalba, és védi őt a testével az élete árán is. Ez egyébként előre meg van határozva a testőröknél, ugye vannak oldalvédek, van éllövész, különböző pozíciókban vannak, és attól függően, hogy melyik irányból kapják a támadást, tehát ezt ők pontosan tudják, hogyha előről, hátulról, jobbról, arról, akkor kinek mi a feladata. Ebben az esetben azt láttuk, mintha nem tudta volna senki, hogy mi a feladata. Mindenki az elkövető elfogására koncentrált, és teljesen vétlenül hagyták a miniszterelnöket, aki összeesett, ott feküdt hosszú másodpercekig a földön, amiben az a legnagyobb probléma, hogyha ő nem egy magányos merénylő lett volna, akkor mondjuk, ha van egy társa, az még tized belelőhetett volna zavartalanul, mert egész egyszerűen a protokoll szerint az első lövésnél azzal egy időben, minimum egy fő, de egy ilyen nagy létszámú személyvédelmi csapatnál akár két fő közre fogja az elnököt, a védett szemét, és azonnal elkezdi menekíteni, a tűzvonallal ellentétes irányba fordítja, ezáltal ugye az ő hátuk is egyfajta fedezékként szolgál, és a védett autóba, amely közel áll, nem olyan messze, mint ez esetben, próbálják eljuttatni. Ugyanezzel egy időben, ahogy ők megragadják az elnököt, egy testőr már a tűzvonalba ugrik, hogy ő is védje és fedezze, és a maradék testőrök azok, akik a helyszínbiztosító rendőrökkel és civil ruhás rendőrökkel együtt a támadót egyébként hatástalanítják, elfogják, lefegyverzik. Itt az volt a nagy probléma, hogy mindenki a támadóra koncentrált. Óriási szerencse, hogy egy magányos merényről van szó, de óriási hiba volt, hiszen 5 lövést tudtak tisztán leadni a miniszterelnökre, amiből csak azért talált 3, mert céltévesztett a merénylő, tehát nem a testőrökön múlott. Nem voltak náluk kiegészítő eszközök, vannak keblár táskák, amik úgy néznek ki, mint egy aktatáska, és egy gomnyomásra leold, és egy hosszú védőfal képezik keblár anyagból, amely azért elég sok lövedéknek, ez itt valószínűleg egy kis kaliberű maroklőfegyverrel követte a merényletet az elkövető, tehát például az is védelmet tudott volna nyújtani.
Most lehetett látni a Putyin és a Xi Jinping találkozón, hogy 2 nagy darab ember megy 2 nagy táskával. Ezek szerint ezek a táskák voltak?
Így van, ezek általában ezek a keblár táskák, amit le tudnak oldani, és egy ilyen hosszú védőfalat képez, és amögé behúzzák az elnököt, és az ellenáll bizonyos kaliberig ugye a fegyvereknek.
Na hát akkor ez is hiányzott, és akkor utána még a menekítés is elég ügyetlenül nézett ki, meg még legalábbis amerikai filmekben, persze filmben lehet, hogy minden más, de ott úgy néz ki, hogy előtte-mögötte mindenhol autók mennek, amikor a védett szemét vagy menekítik, vagy egyszerűen csak utaztatják. Itt mintha nem lett volna.
Minimum 2 autóval közlekedik egy védett személy, van ugye az autó, amiben ő ül, és van egy úgynevezett tolóautó vagy ütköző autó, amely ennek a védelmét látja el. Tehát például, hogyha megtámadják, akkor ő az, aki próbálja leszorítani a támadót, de itt nem ilyen esetről volt. Szóval itt a hiba az volt, hogy a védett szemétől nagyon messze volt az autó, későn érkezett oda. Tehát protokoll szerint azért nem feltétlenül volt jó, hogy mondjuk a többszörösen meglőtt szemét elkezdik végighúzni a parkolón. Látszik, hogy közben szegény már esik össze, de nem hagyják, és belökik a kocsiba, tehát sokkal közelebb kellett volna állni a kocsinak, majd pedig kizárják magukat az autóból, és rohangálnak az autó körül, a testőrök teljesen zavartan, nem tudja senki, hogy ki hova üljön, nyitogatják az ajtót, egy teljes káosz uralkodott el rajtuk, tehát láthatóan pánikba estek, nem tudták a helyzetet kezelni, csak azt érezték, hogy nagy baj van, és innen vinni kell az elnököt. Oda rohannak a kocsihoz, visszarohannak az elkövetőhöz. Egyébként a szerbiai védelmi csapatnak ilyenkor el kell hagyni a területet, és mindenki a védett szemét védi, hiszen már ott voltak addigra civil ruhás rendőrök és több rendőri egység is, tehát nem tudom, hogy maga a személyvédelmi csapat miért gondolta feladatának utána az elkövető elfogását, de ezt majd nyilván meg fogják mondani. Egyedül indul el a kocsi ugye az elnökkel, és csak megint hosszú másodpercek után követi őt a biztosító autó. Itt megint az a kérdés, hogyha nem egyedül lett volna az elkövető, és ott az első saroknál megtámadják még az autót is, akkor vajon milyen védelemmel tudták volna azt ellátni. Szóval nagyon-nagyon sok sebből vérzik, szinte minden protokollt elrontottak. Ami talán az egyetlen jó, amit csináltak, amitől én nagyon féltem ebben az esetben, hogy legalább nem kezdtek el lövöldözni a tömegbe. Tehát ezt az egy dolgot csinálták. Jó, hogy azonnal fegyvert rántottak, nyilván hiszen fegyveres támadás érte őket, abból lett volna még nagyobb baj, ha ők mondjuk viszonozzák a tüzet, azt látják megoldásnak. Kiemelném még, hogy a bal felső sarokban látszik egy testőr, hogy leesik elé a miniszterelnök, ő teljesen le van fagyva, és miután összeesett a miniszterelnök, után húzza elő a fegyverét, rá is néz, szinte ellép mellette, és ő is oda megy az elkövetőt elfogni. Tehát ez látszik, hogy olyan szinten sokkolódtak az ő testőrei és megzavarodtak, hogy egész egyszerűen nem tudták, hogy mit csináljanak az adott helyzetben.
Az elmúlt percekben Hajós István biztonsági szakértőt hallották. Az elmúlt egy órában a Robert Fico elleni merényletről volt szó. Első körben azt elemeztük egy kriminálpszichológussal, hogy milyen személyisége lehetett az elkövetőnek, Szintulának, utána pedig a biztonsági személyzetszolgálat esetleges mulasztásairól, hibáiról volt szó. Amennyiben kíváncsiak ezekre a beszélgetésekre, vagy visszahallgatnák azokat, akkor megtehetik a Trend FM podcast csatornáján, de itt egyébként az élő adásunkat is folyamatosan kényelmesen követhetik. bárhol az országban. 7 óra 26 perc van, most egy kis színes hírrel folytatjuk majd közlekedési információk a reggeli monitorban.